A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünkkel. A keresztség kiszolgáltatására készüljünk. 167. dicséretünknek az első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék a Lukács evangéliumából felolvasni még két verset. A 17. fejezetet, abból az 5. és 6. verseket, a napi igénkben van ez így megírva. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, a tanítványok azért lépnek oda Jézushoz ezzel a kéréssel, mert úgy érzik, hogy olyan feladataik, elvégezni valóik vannak, amelyhez, ha úgy őszinték önmagukhoz, kevés az erejük, a kitartásuk, a bölcsességük és a türelmük. És valahogy ugye a szívükből és az ajkukról utána felbudjan ez a kérés, hogy növeld a mi hitünket. Azt hiszem, hogy amikor szülőkhöz és keresztszülőkhöz, családtagokhoz szólok úgy, hogy kisgyermek van a családban, akkor ők nagyon jól érzik a saját korlátaikat és a határaikat. Nagyon jól érzi az ember azt, hogy egy olyan vállalkozásra kapott megbízást, amit önerőből olyan nagyon igazán és nagyon jól betölteni talán nem is lehet. Valahol a keresztség felé itt indulunk meg mindannyian, és még azok is így indulnak a keresztség felé, akik úgy érzik, hogy sok mindent a kezükben tudnak tartani, de egy végső biztosíték még azért kellene. Valahol talán az az örökkévaló Isten, aki megalkotta ezeket a gyermekeket, tényleg jogosan igényt tarthat rájuk is. Ahogy Jézus a tanítványokat tanítja, a tanítványok érzik azt, hogy az ő szeretetük nem mindenre elégséges. Hogy az ő megbocsátási készségük vagy képességük nem mindenre elégséges. Hogy ők nem tudnak mindig olyan fehéren és feketén látni dolgokat, ahogy Jézus mondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Hanem inkább keresik az átmeneteket, keresik benne úgy a helyüket, hogy valami középutat találva tudják vezetni a saját életüket. Azt hiszem, hogy ezek a dolgok mind ott vannak akkor, amikor valaki arra kap megbízást, hogy egy kisgyermeket felneveljen. bár jobban és tisztában látnánk helyzeteket, bár jobban fel lennénk vértezve arra, amire számíthatunk, vagy ami eljön majd a jövendőben. Talán jogos is, hogy ilyenkor mi is valami ilyesmit fogalmazunk meg Jézus felé, hogy növeljed azt, ami bennünk még kicsi, csekély, kevés. Az, hogy ez az imádság hogy születik meg, annak talán a sorrendisége nem is itt kezdődik, hanem ott, ahol az ember ezeket a saját határait felméri. Először talán nem azt mondjuk, hogy növeljed a mi hitünket, sőt, ez talán eszünkbe se jut, hanem azt mondja, hogy az ember, hogy növeld az én türelmemet, növeld az én bölcsességemet, hogy értsem őt, hogy lássam, hogy mit kell tenni. Növeld a hűségemet mellette, hogy ki tudjak tartani ezekben a küzdelmekben. Növeld valahogy a szeretetemet, hogy el tudjam fogadni a másikat olyannak, amilyen, és ne én akarjam csupán olyanná alakítani, amilyen én akarom alakítani. Vagy növeljed bennem az elfogadást. Egy-egy kisgyermeknek a megérkezése nagy-nagy próbaköve az egész családnak, a kapcsolatainknak benne, hogy azokat hogyan tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk megélni akkor, amikor az ajándékkal együtt egy kicsit nehezebb és próbatételesebb időszakok is elkövetkeznek, és ott vannak velünk. Mintha a gyermek kifejezetten mindig megtalálna az embernek a gyenge pontjait. Egy kicsit úgy érezzük, hogy na ő az, aki jön, és aztán addig, ami minden olyan szépnek és igaznak látszott, olyan könnyedén fölborítja a maga egyszerűségével, őszinteségével, akarnokságával, azzal, hogy rá kell figyelni, hogy pillanatom sincs, anélkül, hogy ne gondoljak felőle valamit, vagy ne kelljen számára teljesítenem valamit. És amikor az ember így látja önmagát, akkor talán ez a példa, amit Jézus elmond, még fontosabb lesz. Tényleg van olyan, hogy a vad fügefa kiszakad gyökerestül, és átugrik a tengerbe. Léteznek ilyen események, léteznek ilyen csodák, vannak ilyen erők egyáltalán a világban? Mert ha vannak, azok nem bennem vannak. Én hiába megyek oda a fügefához, és mondom azt, hogy na ugorjál, nem ugrik. De ha van valaki, akinek a szavára ugrik a fügefa is, akkor annak a szavára a gyermekem élete, sorsa is tud úgy alakulni, hogy az teljes legyen, hogy az igaz tudjon maradni. És akkor már ott is vagyunk, hogy valahol az a nagy felelősség, amit ránk rak az Isten, hogy a gyermekeinket vezessük, elvezet bennünket oda, hogy nem az én szavam az, ami igazán megtartja őt, és nem az én szeretetem. Én valakinek csak a közvetítője leszek. Ha az Isten üzen valamit neki, és én azt hűségesen tolmácsolom, akkor az a gyermek megmarad. Akkor az a gyermek ott lesz az Isten közelébe. Hogyha én hűségesen tolmácsolom azokat a cselekedeteket, amiket Istennél láttam, akkor annak a gyermeknek olyan környezete lesz, hogy az Isten meg tudja érinteni, és rá tudja vezetni arra az útra, amit neki elrendelt. Nagyon nagy bátorság ezzel szembe menni, és azt mondani, hogy elég vagyok én hozzá. Majd én megoldom, majd én megmutatom az utat. Talán már mondtam, és azt hiszem, hogy szükség néha újból és újból elmondani, hogy azok, akik itt vannak, és már gyermekeket felneveltek, és felnőtt gyermekeik vannak, azoknak kellene most itt a bizonyságtétele elhangozzon, és elmondják azt, hogy mit tudtak jól tenni, és mit tudtak nagyon is elrontani. Hogy mi az, ami sokkal hangsúlyosabb kellett volna legyen, és mi az, ami nem volt annyira fontos, pedig annyit foglalkoztunk vele. Talán nem tévedek akkor, hogyha legtöbben azt mondanák, hogy a keresztségben benne van az, ami a leglényegesebb. Megtanítani arra az útra, amelyen az Istent meg lehet találni. Mert erre lesz a legnagyobb szüksége az életben. A többit is meg fogja találni, el fog jutni hozzá, megtalálja a maga helyét, megtalálja a maga társát, megtalálja a maga családját, de csak akkor lesz mindez igaz, az ő számára örömteli és boldoggá tevő valami ajándék, hogyha először megtanulja azt az imádságot, amit a tanítványok is elmondtak, Uram, növeld a mi hitünket. Valahol minden ezen múlik, hogy hiszek-e és bízok-e benne, vagy nem. A családi életben mindig azt szoktuk mondani, hogy akkor oldhatók meg a legnehezebb problémák is, ha a háttérben van valamiféle Igen-igen nagy békesség. Az Isten ezt akarja felajánlani. Bízzatok bennem, és ez a békesség vezessen titeket a próbálkozásokban. Azokban a próbálkozásokban, amiket mi emberileg próbálunk megtenni, azért, hogy ezek a gyermekek teljes életet élhessenek. Ezekkel a gondolatokkal fogom most a keresztséget kiszolgáltatni, de mielőtt ezt megtenném, két kérdést fogok feltenni szülőknek és keresztülőknek, legyen ez az ő fogadalomtételük, jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel. Most tehát szülőkhöz és keresztülőkhöz fordulok, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek így közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk közösen vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy ajándék az, hogy mindannyiunkat személyünk szerint ismersz, mert te alkottál, te formáltál, te gondoltad el a létezésünket. Köszönjük, amikor gyermekeinket háladással tehetjük ide te eléd, és kérhetjük azt az áldást, amely végig kísérheti az ő életüket. Ez az áldás fontos nekünk, de a hozzá vezető út is fontos kell legyen, akár naponként. Amikor találkozunk mindazzal, amelyben meg kell harcolnunk a magunk csatáit, és nagy ez a világ, és sokszor ellenséges. Növeld a mi hitünket, hogy tudjuk azt, hogy mindez mögött ott van a te hatalmad és irgalmad. Olyan csodálatos, amikor tudsz ígéretet tenni arra, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Mi többet kívánhatnánk, vagy adhatnánk át gyermekeinknek, akiknek az életét most úgy vettük a kezünkbe, hogy tőled kapott felelősséggel állítsuk arra az útra, amelyen te akarod vezetni őket. Adj nekünk ehhez elég szeretetet, türelmet, adj nekünk békességet, hogy mindaz, amit bennünk és rajtunk keresztül tapasztalnak, valóban rólad szólhasson. Úgy ismernek majd meg téged, ahogy megismernek minket, akik őket vezetik. Így kérünk a szülők, keresztülők és család számára is türelmet, odafigyelést és bölcsességet, hogy megtarthassák őket ezen az úton. Imádkozunk gyermekek testi és lelki növekedésért, hogy kedved legyen bennük, és a te áldásod valóban megnyugodjék ő rajtuk is. Amen. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 261-es számú dicséretünket énekeljük. 261-es számú dicséretünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten igéjét hallgassuk, amint megvan számunkra írva Péter apostolnak a második levelében. A harmadik részből, a 3-tól a 10-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva Isten igéje. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig megpróbáljuk összeszedni a gondolatainkat, hogy beszámoljunk arról, hogy mit éltünk meg akár az elmúlt héten is, mi az, amivel tele van a lelkünk és a gondolatunk. És aztán rádöbbenünk arra, hogy olyan valaki előtt állunk, aki mindenről nagyon jól tud. Mindezt látta, mindezt tudta, mindezt valahol előkészítette, és mindenben valahol ott volt társunként is. Voltak ebben próbatételek, és voltak nagy ajándékok. És valahol mégis itt a te színed előtt szeretnénk ezeket ugye a helyére illeszgetni az életünkben, hogy abból kirajzolódjék az, hogy valóban akarsz még foglalkozni az életünkkel, van terved az életünkkel, és tovább akarsz bennünket vinni. Mégis meg kellene értsük, vagy el kellene fogadjuk azokat az eseményeket, amelyek így a mieink lettek. Vannak, akik nehéz helyről jöttek. Gyászos völgyből, fájdalmakból, búcsúzásokból. Vannak, akik ajándékokat kaptak, és nem szeretnék azokat elveszíteni, hanem szeretnék megerősíteni az életükben. Mind annyiunknak annyira nagy szüksége van arra, hogy eligazíts bennünket. Most is ezért ezt kérjük a te igéden keresztül, mutasd meg az utunkat, és mutasd meg, hogy mit vársz tőlünk, hogy a helyünkre kerülve tudjunk dicsérni és áldani téged. Kérünk, légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket a te szent lelkeddel is, hogy ne csak emberi gondolatokkal próbáljuk körüljárni az életünket, hanem megmozduljon bennünk az a lélek, amelyet te akarsz bennünk elültetni. Kérünk, légy itt közöttünk, könyörülj rajtunk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 234. dicséretünk első versével. 234. dicséretünknek az első versét énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Péter második leveléből, az előbb elhangzott igerészből egy verset emellek ki, a harmadik fejezet 9. versét, amely így hangzik. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Foglaljuk el a helyünket. Az advent előtti utolsó vasárnapon vagyunk. Egyben ez az egyházi év utolsó vasárnapja. A mi időszámításunkban a fordulópont inkább általában mindig december 31-e, szilveszter, és akkor tekintünk visszafele, és kezdünk bele egy új esztendőbe. Tudjuk, hogy azok az idők sem olyan egyszerűek, amikor az ember maga mögé tekint, és aztán utána előre néz. Az egyházi évben ez a mai vasárnapra esik, mert az advent időszaka már előkészítése annak, az isteni cselekvés sorozatnak, amit az Isten azért gondolt ki, hogy az ember ne elvesszen, hanem megmaradjon. Ennek a vasárnapnak a neve az egyházi hagyományban az örökkévalóság vasárnapja. Felkészülés arra, hogy nem csak testben éljük az életünket, hanem majd testen kívül is, az Isten országában, új testben, valami olyan állapotban, amiről mi most nagyon keveset tudunk, és nagyon kevés hozzá a gondolatunk, hogy egyáltalán felfogjuk. A jövő héten tehát elkezdődik az adventnek az időszaka, amit mi két szóval szoktunk fémjelezni. Az egyik a várakozás, a másik pedig a szónak az eredeti jelentése, a megérkezés. Ebből a két szóból igazából inkább a várakozásra tesszük a hangsúlyt, és a megérkezés valahogy elmarad belőle. Mert mindig nagyon nagy erőkkel készülődünk és várakozunk, de igazán nem vagyunk valami optimisták arra nézve, hogy ebből bármi megérkezés is lesz. Ha úgy őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor túl sok bennünk a reménytelenség, ahhoz, hogy azt várjuk, hogy ennek a karácsonynak, vagy az ünnepkörének, vagy az Istennek hozzánk való viszonyának lenne valami átütő erejű változása. Az lesz, ami lenni szokott. Aztán kiderül, hogy mégsem az lesz, ami lenni szokott. Ha úgy az ember nem készül erre tudatosan, akkor még az sem lesz, ami lenni szokott. Sőt, azért nagy változások vannak az életünkben is. Nem mindenkivel együtt ünnepeljük ezt a karácsonyt, akivel az előzőt együtt ünnepeltük. És már ez is rengeteg változást hoz az életünkben. Az igének a feszültsége is, amit felolvastam, valahol ebben van, hogy vannak emberek, akik várakozó álláspontra helyezkedtek, aztán ez a várakozás úgy elnyúlt az életükben, és valahol kezdett elmaradozni a benne vetett reménység is. Lesz ebből még valami, vagy nem lesz belőle már semmi? Nagyon sokszor a saját élethelyzeteinkben, amikor egy-egy célt kitűzünk, és olyan nagy lendülettel meg is indulunk felé, és harcolunk, de az nem akar közeledni hozzánk, érezzük mi magunk is a csüggedésnek ezt az állapotát, és azt kérdezzük magunktól, hogy vajon érdemes-e még ebben reménykedni. Az alaphelyzet az volt, hogy Jézus elbúcsúzott a tanítványoktól, és az elbúcsúzásában benne volt az, hogy de ne féljetek, mert visszajövök hozzátok. És ezzel Jézus elment. És aztán azt vették észre az első keresztények, hogy már az apostolok sincsenek közöttünk, akik ezzel bátorítottak, hogy ők hallották ezt Jézus szájából, hogy ő eljön, és mindent a helyére tesz. És ahogy elmúltak ezek az idők, jöttek a kétségeskedő gondolatok, és azt mondták, hogy vajon tényleg visszajön? Vajon lesz még egy forduló nekem az Istennel? Vagy csak elkezdte bennem a munkát, de nem fogja befejezni? Mert nekünk az a nagy vágyunk, hogy befejezze. Persze ez egy nehezebb kérdést is felvetett, hiszen az első keresztények azzal, hogy Jézus visszajövetelét várni kezdték, azt is várták, hogy ennek a földi létnek minden formája megszűnik. És kezdődik az az örökké valóság, amely az Isten előtt, az Isten szín előtt történik a maga tökéletességében. Szinte megrettent minket ez a gondolat. Úgy mindenki végig gondolhatja, hogy utoljára imádságaiban mikor emlegette fel az Istennek azt, hogy de jó lenne, ha ez a pillanat megérkezne. Hogy én látnálak téged szemtől szembe, és mindaz, ami a földihez tartozik, elmúlna. Hát annyira ragaszkodunk a földi életünkhöz, és nyilván azért is van, mert ebben Isten nagyon sok ajándékot elrejtett, hogy ez úgy egy kicsit meg is rémiszt bennünket. De azért akár naponként valaki, akár hetente elmondjuk az Úr imádságát, amiben azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Komolyan vesszük, vagy nem? Az adventi várakozás majd miről fog szólni? Arra, hogy tényleg jön Isten, és akar kezdeni velem valamit, vagy tényleg benne vagyunk abban az elcsüggett állapotban, hogy úgyis az jön, ami lenni szokott. Hogy én készülök, hogy én próbálkozok, hogy én lelkemben megpróbálom feldíszíteni magam, és aztán jön egy mélyrepülés utána egy csüggedéssel, mert nem tudtam áttörni azokat a határokat, amelyek körülveszik az életemet. Késlekedik az Úr, így fogalmazzák meg. Sokan talán egy kicsi keserű gúnnyal. Keserű gúnnyal, mert valahol azt érzik benne, hogy kapálódhatok én az életemben, próbálkozhatom a lehetőségeimet maximálisan kihasználni, de valahogy mégsem tudok szabadulni abból, amiből szeretnék szabadulni. És hogyha hoznak is egy ilyen lehetőséget, hogy az advent ideje, hogy a szeretet ünnepére való felkészülésnek a lehetősége, vajon nekem elégséges lesz ez arra, hogy egy másik emberrel, akivel nem jól működik a kapcsolatom, úgy helyreállítsam. Milyen emberi lehetőségek vannak erre? Visszautalok a keresztségben mondottakhoz, vagy hallottakhoz. Ki fogja azt mondani a fügefának, az én fügefámnak, ami már belegyökerezett abba a talajba, amiben élem az életemet, hogy na szakadj ki ebből az egészből, és plántáld át magad egy másik helyre. Nem fog menni. Már előre tudom, hogy nem fog menni. Ilyenkor szokta az ember azt mondani, hogy hát ha az Isten nem lép, akkor én minek erőlködjek? Ha az Isten nem mutatja magát, ha az Isten nem tesz megrázó csodákat, jeleket, akkor én mit tudnék ehhez hozzátenni? És ezzel egy kicsit az Istenre szeretnénk hárítani az egészet, és valahogy a felelősséget is visszatolni rá, hogy nézd, ha te sem mozgulódsz, ha te sem teszed a dolgodat, akkor én hiába teszem úgy is. Ebben benne van az a keserűség, amivel egy kicsit számon kérjük az Istent. De lehet egy másik oldala, egy könnyelmű élet, így is fogalmaz az igénk, hogy vannak emberek, akik a maguk élvezeteire kezdenek élni, és azt mondják, hogy hát akkor éljünk azzal, ami van, ami a lehetőség. Próbálkozzunk meg ezzel, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Késlekedik az Úr. Tényleg az Isten késlekedik? Az Isten az, aki megalkotott bennünket. Az Isten az, aki úgy gondolta, hogy van terve velünk. Az Isten az, aki mindig valami újat kigondol. Mégis ő lenne az, aki most leállt. Akinek most már nincs tovább ötlete. Akinek most már nincs tovább gondviselése. Aki azt mondja, hogy hát nagyon sajnálom, itt zárultak az utak. Befutottál egy zsákutcába, és ebből már nem lehet tovább menni. Azt is mondja az igénk, hogy vannak emberek, akik szándékosan megfeledkeznek arról, hogy nagy dolgokon el lehetne gondolkozni. Ezek a szándékos megfeledkezések inkább arról szólnak, hogy vannak dolgok, amikről nem akarunk tudomást venni. Azt mondja, hogy az Isten igéje által dolgok létrejöttek. De aztán az Isten igéje meg is szólítja az embert, és felelősségre is tudja vonni. Erre nem nagyon szívesen gondolunk, hogy nekünk egyszer csak el kell számolni azzal, hogy hol tartunk, hogy hol vagyunk. És hogyha az Isten megszólítana most, és azt mondaná, hogy na, adj számot a te sáfárságodról, adj számot az életedről, hol vannak benne azok az ajándékok, amiket tőlem kaptál, lehet, hogy zavarba kerülnénk. Sőt, biztos. De erre könnyebb azt mondani, hogy de mit kér számon? Minden ugyanúgy maradt, mint a kezdetekben volt. A teremtéstől kezdve semmi nem változott igazán. Ugyanaz az emberi élet, ugyanaz a küszködés, ugyanaz az elbukás, ugyanaz a születés, és ugyanaz a halál, és minden ugyanúgy folytatódik, és semmi sem változik, mert az Isten úgy látszik, nem akart változtatni rajta. Ebben a második gondolatkörben is megint csak az van benne, hogy hát Uram, ez is rajtad múlik. Nem változtatsz rajta, nem formálod át, akkor persze, hogy nem lesz más belőle. De azért az is kérdés, hogy az Isten milyen alapanyaggal tud dolgozni. Hogy ki vagyok én, és mennyire vagyok formálható. És mennyire gondolom azt, hogy lehetek én is más, és nem kell mindennek ugyanannak maradnia. Ami annyi, egyébként is valamiféle tévképzet, mert ha valamihez nem nyúlunk hozzá, az nem marad ugyanaz. Az az elmúlásnak marad a része, és az mindig fogyni fog, és kevesebb lesz. Jézus mond egy ilyen megdöbbentő mondatot a tanítványoknak, hogy aki velem nem gyűjt, az mindig csak tékozol. Aki nem próbálkozik, és nem járja azt az utat, amit én próbálok eléadni, és mutatni neki, és nem ragadja meg benne a helyzeteket, az egyszerűen elfogyasztja önmagát, és mindazt, ami az övé volt. És egyszer csak nincstelenné válik. Nehogy azt gondoljuk, hogy minden ugyanúgy marad. Nem marad ugyanúgy. Minden elromlik. Kivéve akkor, hogyha az ember nem eszmél, és nem jön rá arra, hogy nem az Isten késedelmeskedik, hanem az Isten vár valamire, hogy ez az advent nem arról szól, hogy én ülök és várok, hogy az Isten végre tegyen valamit, hanem arról szól, hogy az Isten vár arra, hogy végre én tegyek valamit. Hogy az Isten arra vár, hogy végre én mondjak ki valamit, amit nem mondhat ki helyettem, és nem tehet meg helyettem. Hogy szoktuk ezt az emberi kapcsolatokban? Majd, ha ő jön, és bocsánatot kér, na majd akkor én is. Majd, ha ő elkezdi, akkor majd én is. És aztán mind a ketten ezt mondjuk, és nem is jutunk tovább a dolgokban. Valakinek el kell kezdenie. És az Isten már nagyon sokszor elkezdte. És ebben az elkezdésben lehet, hogy mi szándékosan meg akarunk feledkezni arról, hogy ő elkezdte, és újból őt kényszerítenénk, hogy de megint állítson helyre valami olyasmit, amit nem ő rontott el, hanem amire azt mondja az Isten, hogy most én várok, és te cselekszel. Most én várlak itt, és te kell hozzám megérkezzél. Amikor így megfordul az egész, akkor derül ki az igazi indok, hogy amikor mi azt látjuk, hogy telnek az évek, és olyan igaz, amit mond itt a Szentírás idézve, hogy az Isten előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint az ezer esztendő. Istennek ez nem gond várni. De az Isten nem tud lépni az ő tervében ma én miattam. És ez egy furcsa dolog, hogy ő az örökkévaló Isten, és ő vihetné végig az ő cselekvésének a sorozatát, és járhatná azt az utat, vagy járhattatná velem azt az utat, amit ő elgondolt, és ő mégis megáll, és azt mondja, hogy addig nem megyek tovább, amíg nem zárkóztál fel hozzám. Mert hogyha én tovább megyek, akkor te elvesztél. És az Isten egy-egy ilyen kényszerű leállás a saját tervében és gondolataimban is megenged azért, hogy én megérkezzem hozzá. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Milyen döbbenetes, ha azt a felismerést mondjuk ki magunk számára, hogy én magam vagyok az akadály annak, hogy Isten velem valami jót tehessen. Pedig én vagyok az, aki állandóan ezért imádkozom. Én vagyok az, aki állandóan ezt kérem számon az Istentől, hogy old már meg nekem. És erre az Isten most megáll, és azt mondja, hogy nem tudok tovább lépni az ügyedben, mert rád van szükségem. Te is kell ezt hozzá. És az adventnek most a következő 4 hetében talán lehetőségünk van arra, hogy végig gondoljuk ezt, hogy az Isten hol vár rám. Mi az, ami tényleg azon múlik már, hogy én hogyan döntök? Mi az, ami azon múlik, hogy én hogyan állok hozzá a következő dolgokhoz? Mi az, ami azon múlik, hogy én végig tekintek az életemen, és felteszem magamnak a nagy kérdést, hogy na én ebbe az irányba akarok tovább menni, vagy változtatni akarok az egészen? És abban a pillanatban, ahogy beérkeztem oda az Isten elé a magam döntésével, az Isten azt mondja, hogy jó, akkor folytassuk az utat. De addig nincs értelme. Higgyük el, hogy nincs értelme. Jézushoz számtalanszor mentek oda, és mondták azt, hogy de mutasd ilyen jelet, de tedd meg azt, de csináld meg ezt. És egy idő után azt mondta, hogy nem csinálom meg. Mert nem arról van szó, hogy te csak álmélkodjál azon, hogy én mit teszek. Hanem arról is van szó, hogy te mennyire akarsz az enyém lenni. Mennyire akarod azt, hogy az életedben az valósuljon meg, amit én szeretnék látni benned, és hidd el, hogy az neked tényleg jó lesz. Megérkezés. Lesz-e megérkezés? Ez itt a nagy kérdés. És amikor most elcsendesedünk, akkor mindannyian a magunk lelkiismerete szerint, és a magunk óhaja szerint valahogy erre választ kellene adni. Akarom-e, hogy az Isten elérkezzen hozzám? És ugyanakkor ugyanezzel a döntéssel együtt vállalom-e, hogy én odaérkezhessek az Isten elé úgy, mint aki képes, aki akar, aki szeretne változtatni azon, amit az Isten is úgy lát az életemben, hogy ez nem helyes, nem jó. Valami akadálya van annak, hogy én boldog ember legyek. És erre az Isten rá tud mutatni, és akkor tudnék rajta változtatni is. Ehhez kérjünk Istentől vezetést, ehhez kérjünk Istentől segítséget, és ezért kérjük, hogy az Istennek az az ajándék, amely erről az időszakról szól, számunkra tényleg hozza azokat a gyümölcsöket, melyeket az Isten szeretne a mi javunkra oda ajándékozni. Imádkozzunk, csendesedjünk el.